keresztül, darabon keresztül letudták kérdeztetni mondjuk a kloroformot. Viktória királynő is így szinte meg már gyermekét kloroform narkózisban, tehát ez már egy óriási fejlődés volt. Beszéljünk egy kicsit tehát ezekről a szerekről. Ez az ábra, ez nem azt a cél szolgálja, hogy megjegyezzük őket, mert az sem baj, hogyha sikerül, az vizsgálja, nagyon jól szokta magát kivenni, de tudom, hogy a hallgatóság nem kell venni a szerkezeteket. Ez voltak éppen csak azt a cél szolgálja az ábra, hogy azt jegyezzék meg, hogy ezeknek a szereknek nincs valami közös kémiai struktúrája. Tehát ugye lehet látni felületes ránézése is, hogy ahányan vannak, annyit férjék. Ebből már az eddigi tanulmányai során következtethetnek arra is, hogy nyilvánvalóan ezek a szerek nem egy bizonyos receptoron keresztül fejtik ki a hatásaikat, mint az nagyon sok gyógyszertől elvárható, és hát ugye bizonyos fokig ez a szelektivitásukat is biztosítaná. A inhalációs narkotikumok, az intravénásokat nem sorolnám most ide, mert ott tényleg vannak receptorok, amelyek felelősek a hatásért. Az inhalációs narkotikumok egy kicsit a kivételek az alól a szabály alól, hogy a gyógyszerek általában receptorokhoz kötődve fejtik ki a hatásukat. Majd fogok olyan ábrát mutatni, ahol a mai kutatások kimutatnak nagyon sok receptoriális hatás, de amikor túl sok a receptor, akkor az gyanús arra, hogy nem igazán ismerjük a hatásmódot. Tehát ez az ábra lényegében ezt kívánja kifejezni, hogy nincs közös kémiai szerkezet. Itt szeretném bevezetni ezt a fogalmat, hogy MAC, ez a minimális aldatás koncentráció. Ugye az inhalációs narkotikumoknak nagyon nehéz mérni a koncentrációját, hiszen minket belélegezzük. Másrészt a hatékonyságát is ugyancsak nehéz mérni. Ezért vezették be ezt a fogalmat, ez a MEG. Egy MEG jelenti azt, vagy MAC-nak lehet magyarosan mondani, az anesztetikumnak az a koncentrációja, amely fájdalmas beavatkozás esetén a betegek 50%-ánál immobilitást eredményez. Tehát magyarul például, ha egy hasi műtétre vár a beteg, a has a bőr felmetszésére már nem reagál, akkor az megfelel az illető narkotikum egy MAC értékének következő. Ez az érték változó. Ez az érték változó, mégpedig életkorral nagyban változik. Ha megnézzük ezt az ábrát és a szükséges MAC értéket, akkor azt látjuk, hogy a koraszülötteknél a legalacsonyabb, vagyis koraszülötteket nagyon kis koncentrációval természetesen ritkán fordul elő, de előfordul, hogy műteni kell. Ebben az esetben nagyon kis koncentráció elegendő. Ez a koncentráció nő a normális idejű újszülötteknél, csecsemőknél, éri el tulajdonképpen a csúcspontját, és innentől kezdve fokozatosan csökken a MAC értéke. A fiatal felnőtteknél már egészen alacsony, és a legalacsonyabb az idős betegeknél, tehát a geriátriai pácienseknél. A hatásmódjukról szeretnék néhány szót szólni. Nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a narkotikumok, most mindig az inhalációsokról beszélünk, a narkotikumok hatékonysága jól korrelál lipidoldékonyságukkal, és az ábra ezt mutatja, az olaj-gáz partitíciós koeficiensét és a MEG értékeket. Tehát itt nagyon szép egyenes lehet kapni, hogyha különféle altató szereket ábrázoljuk ezen a körben, tehát valóban a hatékonysága, lipidoldékonysága korrelál. Ez az az ábra, amit említettem, hogy az újabb kutatások, ugye ahogy a technikák fejlődnek, mindig felfedezünk újabb és újabb összefüggéseket, csak mint említettem, hogyha ezen az ábrán végig szaladunk, hogy az általános érzéstelenítők molekulárisan hatnak úgy, hogy bizonyos receptorokat aktiválhatnak, ezek általában ugye a kápolreceptorok, mint például a GABA-A-receptor, így hatnának a halogenált inhalációszeret és az intravénás narkotikumok hatását is bizonyos fokig, ők még a leginkább sorolhatók abban a csoportban, ahol receptoriális hatásmód van. De hatnak a glicin receptorra, ami szintén ugye gátló transzmitter, tehát ennek is stimulálják a hatását. Tehát ugye ezek a receptor aktiválási folyamatok, de ugyanakkor bizonyos receptorokat gátolhatnak, például a nikotinos acetilkolin receptor, az NMDA receptorokat, ugye az excitátoros receptorokat, például így hat a ketamin nevű intravénás szer, majd erről lesz részletesen szó, vagy a nitrogénoxidónak is van bizonyos kötődése ehhez a receptorhoz. És számos egyéb ioncsatorna támadás pontot is sikerült kimutatni, de hát ugye látjuk mindezekből azért az következik, hogy nagyon nehéz megmondani egy mondatban, hogy hogy hatnak ezek a szerek. Nézzük most már a gyakorlatban, hogy hogy történik a narkózis. A narkózisnak különféle szakaszai vannak, és most nem arra gondolok, ami szakaszokat korábban a éter narkózissal kapcsolatban megállapítottak. Ez négy szakasz volt, volt egy stádium analgetikum, az első szakasz, utána egy excitációnész nevű szakasz következett, amikor a kérdigáltások megszűntek és a beteg el akart menekülni a műtőasztalról, de ez ma a modern narkotikumoknál ilyen stádiumok nincsenek. Azonban ezek fontosak, ezek a szakaszok. Beszélünk a narkózis bevezetéséről, az indukcióról, a fenntartásról és az ébredési folyamat. Ahhoz, hogy jól előkészített narkózist tudjuk végezni, ahhoz nagyon fontos a betegnek a megfelelő előkezelése. A műtét körüli gyógyszerelést nevezünk perimedikációnak, amelynek van egy műtét előtti szakasza, ami a premedikációnak felel meg, műtét alatti és műtét utáni. Nézzük meg először a műtét előtti medikációt, tehát milyen gyógyszereket szükséges, vagy célszerű a betegnek adni. Természetesen mindenképpen meg kell nyugtatni a beteget, hiszen a beteg szorong, a műtét előtt nem tudja, mi vár rá, ezért rendkívül fontos az, hogy az operatőr vagy az anesteziológus szakítson arra időt és energiát, hogy elbeszélgessen a beteggel. Nyugtassa meg, mondja meg, hogy ez a műtét kétségtelen minden műtétnek bizonyos kockázatokkal, de az ön esetében mindent elkövetni, tehát személyiségével kell az orvosnak megnyugtatni elsősorban a beteget és az odafigyeléssel. Jöhetnek a gyógyszerek, amelyek között szedatívumok, anxiolitikumok szerepelnek, a benzodiazepin típusú szerek, amellett, hogy nyugtatják a beteget, oldják a szorongását, még amnéziát is okoznak. Ez nagyon előnyös, mert ha a beteg műtétben van egy ilyen szer, akkor a műtét körüli kellemetlenségekre nem fog emlékezni. Antihisztaminok, amelyek a bronchodilatátor hatás mellett antiemetikus, antiaritmiás hatásúak is. Azon kívül a trankvilások vagy a antipszichotikumok, a gyógyszercsoport neve nagyon erősen nyugtatják a beteget, teljesen közökösé teszik a műtét körüli körülmények iránt, kérnek a fenotiazonok, butirofenok. Természetesen, ha szükséges, fájdalomcsillapítókat is kell adni, nagyon lényeges, hogy milyen fájdalomcsillapítót választunk, majd az óra második részében az opiátokról fogunk beszélni. Tehát adunk fájdalomcsillapítókat, opioid típusú vagy nem opioidokat, ez esetben a nem szteroid gyulladás gátlókat jelenti. Hányás csillapítók nagyon lényegesek, az ondansetron és számos egyéb származéka van, hiszen az nagyon kellemetlen és veszélyes a beteg működőkben, hiszen aspirálhat, tehát ez nagyon veszedelmes. Erre felkészülve szükséges a H2 blokkolók adása, amely a gyomortartalom aciditását csökkenti. És aspiráció esetén ugye ez sokkal enyhébb lesz a következmény, hogyha a gyomortartalom nem annyira savas. Tehát ezért szükséges H2 hisztamin 2 receptor blokkolóknak, illetve antacidoknak a adása. Fontos, hogy a beteg a műtét előtt, ugye különösen a hasi műtétről van szó, ne táplálkozzon. Ugye ez olyan könnyű megjegyezni ezt a rövidítés, hogy nothing but mouth. Tehát semmi szájon keresztül, semmi táplálékot szájon keresztül. Paraszimpatikus bénítókat adhatunk, ilyen például az atropin, szkopolamin, ezek bizonyos típusú narkotikumoknak a vágyos hatását vannak hivatva kiváltani. Egyébként egyes narkotikumoknál a metoxifurán ma már nem használatos, úgyhogy nem is térnék ki a mellékhatásaira. A következő ábrán fogjuk látni a műtét alatti, tehát intraoperatív medikációt, ami azt jelenti, hogy indukció, tehát bevezetjük a narkózist, általában egy intravénás narkotikummal, hiszen ugye azt nagyon könnyen a beteg a megkaphatja, az nem egy kellemetlen beavatkozás, és már alszik, amikor ugye a műtőbe kerül és esetleges kellemetlenséget érheti. Tehát intravénás narkotikummal indukáljuk a narkózist. Ha intubálni kell a beteget, akkor szubcinilkolinnal, ez egy rövid hatású haláncsikortizom relaxáns, lazítjuk el az izmokat, és az intubációt ezzel vezetjük be. A narkózis fenntartása nitrogénoxidúrral, ugye emlékeznek, ez az egyszer gáznarkotikum, ez nagyon kedvelt, majd a részleteiről fogok beszélni, mert egy biztonságos narkotikumnak tekinthető, plusz valamelyik párolgó folyadékkal kombinálják. Ugye ehhez a típusú narkózishoz már nagyon bonyolult gépezetre van szükség, és hát korán sem egyszerű ezeknek az arányát megtartani. Ha szükséges és nagyon fájdalmas már a műtétet megelőzően is a betegnek az állapota, akkor még itt is lehet adni opioid típusú analgetikumokat intravénással, és természetesen, ha szükséges, akkor a haláncsikolt izmokat relaxáló, elsősorban a nem depolarizáló izomrelaxánsok közé tartozó kurare származékokat kell adni. Ez az úgynevezett balansz anesztézia, tehát amikor intravénással indukáljuk, és nitrogénoxidulla plusz párolgó folyadékkal tartjuk fönn a narkózist. Ha szükséges, a vérnyomást csökkentjük vagy emeljük, ugye ilyenkor kanül van beépítve, monitorozzák a beteget, tehát bármelyik pillanatban be lehet avatkozni. Mit kell tennünk műtét után? Ugye posztoperatív medikáció. Mindenképpen fájdalomcsillapítás, és ugye nagyon lényeges, hogy az orvos hogy jár el, hiszen ha a műtét közben adtunk opioidokat, akkor vigyázni kell, hogy ne adjuk megint, mert ugye majd azokról fogunk részletesen az óra másik felére beszélni, hogy mennyi mellékhatások van, amik összeadódhatnak ilyenkor. Nagyon lényeges dolog, hogy a legtöbb szer, amit a narkózisban alkalmazunk, antagonizálható, kivéve a narkózis. Ez ugye a nagy problémája a műtéti anesztéziának, hogy sem az intravénás narkotikumokat, sem az inhalációsokat nem lehet narkotizálni. Tehát nincs olyan módszer, leszámítva azt, hogy abba hagyjuk az inhalációt, amivel meg lehet állítani a narkózist. Viszont ezeknek az adjuvás szereknek a hatásait jól lehet antagonizálni. Így például az izomrelaxánsokért, tehát a haláncsikolt izmokat relaxáló, mint említettem, kurare származékokért, ezt neosztigminnel lehet antagonizálni, ugye ez a kolineszterált vérinszószer. Azon kívül, ha muszkarinszerű hatásokat észlelünk, akkor atropin dipropirolát, az antidótum. A bridion, a sugamma dex nevű szer, érdekes módon a szteroid típusú izomrelaxánsok, ezek is nem depolarizálók, csak nem a kurája csoportba tartoznak, hanem szteroid szerkezetek, a rokulón, mekulórium. Ezeknek a kötését gátolja. Tehát ez is egy antidótum, csak ez egy más mechanizmus. A haláncsikolt izmok állapotát a fejemelési reflexzel lehet vizsgálni, hogy mennyire tartja meg a beteg a fejét, amikor fölemeljük. Ez az úgynevezett hiberkúli fordula jelenti a műtét befejezésekor a atropinnal és neosztigminnel az antagonizálását ezeknek a szereknek. A benzodiazepineknek van antagonistája, ez a fumazenil, és az opioidoknak is van antagonizálhatósága, antagonizáló szere, ez pedig a naloxon, ezekről majd nagyon részletesen fogunk beszélni. Nagyon bonyolult dolog, és nagyon sok tényező befolyásolja a narkózis mélységét. Hiszen ugye a sebész egy adott mélységű narkózisban tud a tünetet. De hogyan ugye nem tudjuk mérni, amit már említettem, tehát nagyon fontos az, hogy jól ismerjük az adott narkotikumnak a fizikokémiai tulajdonságai és a kinetikáját. Hát mitől függ a narkózis mélysége? Függ a narkotikum oldékonyságától. Itt az oldékonyságon értjük nem csak a lipid oldékonyságot, hiszen emlékeznek arra az ábrára, hogy nagyon szép összefüggés van a lipid oldékonyság és a hatékonyság között, hanem a vízoldékonyságot is. A vízoldékonyság jelen esetben a vérben való oldékonyságot jelenti, és ennek nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy a narkózis indukciója lassú lesz, vagy gyors, és ugyanazok a tényezők kormányozzák, befolyásolják a narkózis indukcióját, tehát a narkózis bekövetkezését, mint a felébredést. Tehát amelyik szertnél lassú az elalvás, annak lassú lesz az ébredése is. Miért? Tehát az oldékonyság befolyásolja a koncentráció a belélegzett levegőben, ugye ezt lehet változtatni, ezt az anesteziológus a gépeknek a megfelelő beállításával tudja befolyásolni, a tüdőventiláció, a tüdőn átáramló vér mennyisége, a koncentráció rádiás az artériás és vénás vér között, és természetesen nagyban függ az elimináció mértékétől és a metabolizmustól. Érdekes módon a legtöbb inhalációs narkotikum nagyon gyengén metabolizálódik, szinte változatlan formában ürülnek ki. Az nem is nagyon előnyös a metabolizmus, mert akkor ugye a májnak a szerepe, az elimináció nagyon sok tényező befolyásolhatja akkor a narkózist. A mélység alapvetően, tehát a narkózis mélysége alapvetően a központi idegrendszeri koncentráció függvénye. De miután ugye az agy egy nagyon jó átáramlású szerv, és amikor a tüdőbe belélegezzük a inhalációs narkotikumot, akkor az az aldalatosokon keresztül rögtön belép a vérbe. Tehát tulajdonképpen a tüdőbeli koncentráció az megegyezik az agyi koncentrációval. Tehát mérni nem tudjuk, de ebből lehet következni. Ezen a táblán nagyon sok mindent meg fogunk tenni, remélhetőleg. Mit látunk itt? Látunk egyes narkotikumokat, és az S betű jelenti a szolubilitást, tehát az oldékonyságot a vérbe. Vízoldékonyságot jelent, nem lipid oldékonyságot, hiszen minden lipid oldékony, hát az egyértelmű, hogy ez szükséges. De az arány, amivel vízoldékonyabbak, az itt nagyon jól lehet látni ennek a, ezeknek a számoknak a kifejezésével. A skála felső részén szerepel az éter, amelyet ma természetesen nem használunk, viszont nagyon jól meg lehet érteni, hogyha az éter a legjobban oldódik vízben, vérben, itt a víz és a vér azonos jelzés, és a nitrogénoxidon, ami a használatos szerep közül a legkevésbé oldódik vérben, az ekvilibrium mértéke, gyorsasága, a vízoldékonyságtól a jobb lipidoldékonyságig és a kevésbé vízoldékonyságig fokozatosan nő. Tehát magyarul minél vízoldékonyabb egy szer, annál lassabb az onfettje. Miért? Azért, mert a vérünk most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, van 5 liter vérünk, akkor ennek most maradjuk az étel példájánál, előbb ez fölfogtől ezt a rezervoárt, ahhoz, hogy az ekvilibrium kialakuljon a vér és az agy között. Tehát ez hosszú idő. Ugyanez kormányozza az étkezést is, hiszen sok idő az, mint az 5 literből kidifundálnak a molekulák. A fordítottja igaz, ha kevésbé vízoldékony és még inkább lipidoldékony szer esetében a nitrogénoxidulnál, ugyanis a nitrogénoxidul, mint nagyon jó lipidoldékony szer, gyorsan bekerül a vérbe, gyorsan telíti azt a kis rezervet, ami számára adott, hiszen lipidoldékony inkább, és ezért a nitrogén oxidul esetében gyors lesz az ekvilibráció. Még egy fontos dolgot látunk ezen az ábrán, mégpedig az, hogy hogy lehet befolyásolni a narkózis kialakulást. Könnyű azt hiszem belátni, hogy a légzéssel, például ugye a mesterséges légzés esetén az anesteziológus kezében van az, hogy gyorsítja a légzést, növeli a frekvenciákat csökkenni. Tehát a légzéssel elsősorban ez a felső része a szerepnek, tehát az inkább vízoldékonyabb csoport befolyásolható. Hiszen a légzéssel, hogyha fokozott a légzés, akkor több molekula tud bekerülni, és ezért gyorsíthatjuk a légzés fokozásával a narkózis indukcióját. Viszont ez nem, a légzés fokozása nem befolyásolja a lipidoldékony szerét, hiszen az összes molekula belépett, amit csak be tudod. Itt viszont a kardiális outputnak a növelése vezethet oda, hogy fokozódik, gyorsul a narkózis indukciója. Itt még egy megfontolást lehet tenni, hogyha például a premedikációnak valamelyik gyógyszere a légzést csökkenti, vagy fokozza a kardiális állapotot, vagy csökkenti, az értelemszerűen befolyásolja a narkózis indukcióját. Nagyon lényeges az, hogy egy adott szerv milyen vérátáramlású. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy milyenek az egyes szöveteknek az anesztetikum koncentráció, hát ugye az megint csak nem mérhető, de a tenzióját szokták kifejezni, a felvétel és az elimináció folyamat. Itt a nitrogénoxidét látják, a beteg elkezdi belélegezni a nitrogénoxidult, nagyon gyorsan nő a szívő és ezáltal a vér koncentrációja, és ez a zöld vonal mutatja a nagy átáramlású szövetekben agy, szív, vese, máj a koncentrációt, amit látunk, hogy teljesen megegyezik a vér és az agy koncentrációjával. Tehát ezek a jó átáramlású szervek. Mi a helyzet a rossz átáramlású szervekkel, például az izommal? Az izom tömegénél fogva, bár rossz, viszonylag rossz a véráltáramlása, de tömegénél fogva képes felhalmozni narkotikum molekulákat, és látjuk, hogy itt hiába abba hagytuk az adagolást, és itt egy nagyon fontos dolgot kell megállapítani, hogy a nagyon lipidoldék vagy nitrogénoxidol esetében, amikor abba hagytuk az adagolást, abban a pillanatban leesik a koncentráció ezekben a fontos szervekben, tehát például az agyban. Ez azért fontos, mert, mint említettem, nincs antagonistája, tehát ez az egyetlen módja annak, hogy gyorsan leessen a vérszint. Nagyon lényeges a szerepe még a zsírszövetnek, ami aztán a legrosszabb vérellátású szövetféleség, és éppen ezért ez nagyon sokáig akkumulálja a narkotikus molekulákat, hiszen azok a zsírban nagyon szívesen felhalmozódnak, és ezért nagyon sokáig a narkózis abbahagyása után, talán van is ilyen tapasztalatunk, hogy a beteg már úgy nagyjából fölébredt a műtét után, aztán megint elalszik. Ugye ennek az a magyarázata, hogy még innen fölszabadulnak a narkotikus molekulái, mind a zsírszövetből, de az izomszövetből is. Akkor most áttérnénk az intravénás narkotikumokra. Az intravénás narkotikumokat ugyancsak számos csoportra lehet osztani, a barbiturátok, benzodiazepinek, propofol, és hát ennek a szomorú aktualitása, mert szegény Michael Jackson propofol adagolás következtében halt meg, ami ezért felfoghatatlan, hogy egy orvos egy narkotikumot hogyan hallotta a betegének. Hát ugye el is ítélték, tudjuk. De maga a propofol egy kiváló hallgatószer egyébként, de hát nem alvás zavarok kezelésére való. Tehát ez egy hihetetlen beavatkozás volt. Opioid típusú intravénás narkotikumok, ketamin és etomidát, tehát ezek a főcsoportok. Ez a képlegyűjtemény megint azt igazolja, hogy nincs közös receptoriális hatásmód. Látjuk ezt a propofol, midazolam, ugye az egy benzodiazepin, etomidát, a ketamin, tiopentán, Tehát mindegyiknek egészen eltérő a kémiai szerkezete, ami megint csak arra utal, hogy nem közös egy adatos receptoriális támadás. Itt szeretném röviden bemutatni, hogy az egyes intravénás narkotikumoknak milyen farmakológiai tulajdonságai vannak. Kezdjük az etomidáttal, ez egy nagyon népszerű és jó intravénás altatószer, jellemzi gyors onset és közepes ébredést, kardiovaszkuláris stabilitás és a érdekes mellékhatása, hogy a szteroidogenezis csökken. A ketamin az egy nagyon furcsa szer, majd arról külön, ha még lesz idő, fogok beszélni. Ennek az összes többi szerrel ellentétben kardiovaszkuláris stimuláció mellékhatása. A midazolám ugye ez egy benzodiazepin típus, hiszen lassú onzet és ébredés jellemzi, a kardiovaszkuláris stabilitás az előnyös, amnézia, amit már említettem. A propofol gyors kezdet, gyors ébredés, ébredése jellemezhető, hipotenziót okozhat, és van egy érdekes mellékhatás, hogy antiemetikus, ez nyilvánvalóan nem egy hátrány, műtétek fel. A tiopentál, ez egy barbiturát típusú szer, hát a barbiturátok nagyon kimentek, hogy úgy mondjam, a divatból. Régen egy olyan 30 évvel nagyon népszerűek voltak, szedatívként alkalmazták őket, és nagyon sok egyhebb fájdalomcsillapító kombinációs alkotó része volt. Ma ezek gyakorlatilag kiszorultak a terápiából, kivéve a tiopentált, amelyik egy intravénás altatószer, és már nem ide tartozik, csak megemlítem, hogy a fenobarbital ebből a csoportból antiepileptikus szerként használatos, de ugye ez egy egész más terület. Tehát a tiopentál ennek kardiovaszkuláris depresszió mellékhatása, kontraindikáció ez a metabolizmusából következő porfíria. A fentanil ez egy opioid származék, viszonylag lassú onzet és lassú ébredés jellemzi, de jelentős analgetikus hatása van. Említettem a tiopentált, és itt egy lényeges dologra szeretnék rámutatni, nevezetesen arra, hogy miért is nem, ugye bárkinek felvetődhet az a kérdés, hogy miért nem lehet intravénás altató szerrel hosszabb műtéteket végezni. Nagyon egyszerű, meghallja be, hogy intravénásan és akkor nem kell képezzek meg inhalációt. Na, itt megmutatom, hogy mi a probléma. A tiopentál tehát egy barbiturát típusú intravénás altató. Itt megkapja a beteg, magas, ez ugye a vérszint, a plazma koncentrációt mutatja, hát intravénással ugye ez mérhető. Természetesen rögtön eléri a csúcs koncentrációját, majd gyorsan csökken. Látjuk, hogy itt pillanatok alatt, 15 perc alatt, pillanat, de 15 perc alatt lecsökken úgy, hogy már az ébrenlét határára kerül a beteg, tehát már az ébredés jeleket mutat. Igen ám, de mi történik, ha ezután az injekció után még egy injekciót adunk? Akkor nézzük meg, ugye itt, mint említettem, ugye kumulálódnak ezek a molekulák, tehát még ott van a szervezetben egy csomó tiopentál molekula. Ha itt újból adunk, akkor azt látjuk, hogy már 50 perc az az idő, amíg az ébredésig a beteg eljut. És ez még tovább fokozódik. Tehát ugye ez a kumulációban magyarázható, hogy nem lehet ezeket a szereket folyamatosan, vagy ismételve akár adni, mert szinte kiszámíthatatlan, hogy mikor fog a beteg felépülni. Ez egy érdekesebb dolog, bevezették az úgynevezett kontextszenzitív felezési idő fogalmát. Kontextszenzitív felezési idő, ez azt jelenti, hogy hogyan viselkedik egy altatószer, de itt nem csak altatószer van, hanem fájdalomcsillapító is, tehát bármelyik gyógyszer molekula, hogyan viselkedik akkor, ha infúzió van alatt. És milyen összefüggés van az infúzió időtartama, ugye itt órákban látjuk, és a plazma koncentrációja között. Nagyon érdekes az összefüggés, nevezetesen válasszuk ki mondjuk a fentanilt, ami egy opioid típusú intravénás narkotikum és fájdalomcsillapító szer. Ez, amikor fólusban adjuk, ez egy rövid hatású szer, beadjuk, rögtön jelentkezik a hatás, és nagyon gyorsan el is fogjuk. Ha viszont infúzióban adjuk, akkor nézzük meg, hogy ez nagyon sokáig fennmarad. Na most azokban az esetben, és ez elmondható például a midazolám típusú szerekről és egyéb. Na most vannak ugye olyan esetek, majd erről mindjárt részletesen beszélek, amikor teljes intravénás anesztéziát alkalmazunk, akkor nyilvánvalóan ez nem egy előnyös dolog, hogy a narkózis időtartamával nő a plazma koncentrációja. Ugyanakkor, ha megnézzük, például a propofolt, ugye említettem, hogy ez egy nagyon kedvelt altatószer, ugyanakkor azt látjuk, hogy a propofol esetében gyakorlatilag nincs összefüggés az infúzió időtartama és a plazma koncentráció között. Tehát gyakorlatilag bármeddig adhatjuk, hát nyilván nem bármeddig, de hosszú időn keresztül adhatjuk úgy, hogy nem fog a plazma koncentráció jelentősen emelkedni. Még nagyobb siker volt az anesteziológiában a Remi fentanilnak a bevezetése. Azt elfelejtettem mondani, hogy én azt javaslom, nem, hogy majd előbb befejezem, jó, és nem tartom szünetet, mert vagy egy az előadásnak. Tehát a Remi fentanil, amelyik egy származéka a fentanilnak, egy rendkívül gyorsan metabolizálódó fentanil származik, és ennek az esetében is látjuk, hogy az infúzió időtartama nem befolyásolja a plazma koncentrációját. És így jutunk el hívához, a totális intravénás anesztézia fogalmához, ami, mint a neve is mutatja, egy olyan narkózis forma, ahol minden alkotó rész intravénásra. Nyilvánvalóan ennek számos előnye van, ugye ma különösen nagyon sok országban már nagyon bevezetett, nálunk is már vannak erre törekvések, az úgynevezett aznapi sebészet. Ugye ennek az az előnye, hogy a beteget mondjuk reggel megoperálják a totális intravénás anesztézia alkalmazásával, és este az. Hát nyilván kisebb műtétek, a diagnosztikai beavatkozások alkalmazhatók ilyen módon. Mit jelent, tehát a TIVA-el megbeszéltük, hogy mit jelent, milyen szereket adhatunk a totális intravénás anesztéziában. Általában a narkózist a propofollal idézzük elő. Ugye itt azt kell elképzelni, hogy nagyon korszerű, programozott pumpával kapják a betegek intravénásan ezeket a szereket, és ugye említettem, hogy a propofol esetében az infúzió időtartama nem befolyásolja a koncentrációt, tehát bárki lehet adni. Ugyanez igaz a remifentanilra, ami egyrészt analgetikumként van jelen, de másrészt ez is előidéz, fokozza tulajdonképpen a narkózist, és izomrelaxáció, ugye ilyenkor minden a haránycsoport izomrelaxációra kell gondolni, itt pedig olyan szereket kell választani, megint csak a nem depolarizálók közül, amelyek közepes, mint az antrakúrium vagy bekulónium, vagy rövid hatástartalma. Milyen protokollokat ismerünk az anesteziológiában? Hát lényegében beszéltünk a TIVA-ról, a balanz anesztéziáról, emlékeznek rá, intravénás és inhalációs narkotikum kombinációja és a komoly perimedikáció. Egy érdekes forma a neurolept analgézia anesztézia, majd mindjárt megmutatom, hogy ez mit is jelent. Akkor szintén az egynapos sebészet körébe tartozik a szedáció és amnézia előidézése, ahol megint csak kisebb beavatkozások vagy diagnosztikus beavatkozások történhetnek. Ilyenkor anesztetikumot nem adunk, tehát itt nem szerepel sem inhalációs, ugye a totális intravénás anesztéziában nem jön szóba, hanem csak intravénás szereket, amik szedációt és amnéziát okoz, és ugye ez a same-day surgery, akkor ezeknek a kombinációját adhatjuk. Tehát mit jelent akkor a neurolept analgézia vagy anesztézia? A fentaniról már sokat hallottunk, tehát intravénás opioid nagyon erős hatású droperidollal, ami egy úgynevezett neuroleptikum vagy antipszichotikum, kombináljuk, és ezt a kombinációt nevezzük pontosabban, amit előidéznek, neuroreflexiának. Amennyiben ehhez a fentanilhoz, droperidolhoz még adunk valamelyes nitrogénoxidút, itt majd hozzáteszem, már majd részletes résznél beszélünk róla, hogy a nitrogénoxidul az csak egy bizonyos százalékban lehet jelen, hiszen oxigénre is szükség van. Tehát általában 75% nitrogénoxidul, 25% oxigén, ez a kedvező arány, amikor a inhalációs narkotikumként alkalmazunk. Látjuk, hogy itt csak 65%, tehát egy enyhébb narkózisról van szó, és ezt nevezzük neurodent anesztéziának, hiszen egy narkotikum is van benne. Ez nagyon jó, biztonságos beavatkozás idős, nagyon beteg embereknél és nagyon elesett betegeknél. A keringési változások minimálisak, tehát ezek ugye az előnyös tulajdonságai, viszont a légzés depresszió az súlyos lehet, hát ezért részben ugye a fentanil felelős. Most rátérnék részletesen az egyes anyagoknak a megbeszélésére. A halotán, az igazság az, hogy ma már nem nagyon használják a halotánt, de sokáig ez volt a gold standard, tehát amihez mindig hasonlították a többi narkotikumot. Azért ezzel érdemes azért keresztül szaladni, hogy hogy is lehet a legyes narkotikumokat tárgyalni. Milyen előnyös tulajdonságai vannak? Az elalvás gyors és nyugodt viszonylag, emlékszünk rá, annak a skálának eléggé a közepes táján helyezkedik el, tehát az étel alatt jóval, tehát rosszul oldódik a vérben. A légutakat nem ingeri, ez azért fontos megállapítás, mert amikor az étel volt még az egyetlen narkotikum, az nagyon irritálta a légutakat, és ezért mindig hasonlították, na ez nem irritál. A narkózis mélysége viszonylag gyorsan változtatható, van saját izomrelaxáns hatása, nem gyúlékony, bőven lehet oxigenizálni, az érdeklés viszonylag gyors, önmagában is erős, a bronkusokat és a mély izomzatot tágítja. Ez előnyös is lehet, kivéve ugye a szülésnél, ott az nem előnyös, ha a mély izomzat tágul, viszont ha intrauterin manipulációkat kívánunk a sebészt elvégezni, akkor előnyös, hogyha az uterusz ellazult állapotban van. Következő ábrán látjuk a hátrányokat. Hát elég sok van, sokan azért ma már nem népszerű szer a halotán, főleg kardiovaszkuláris elváltozások, vérnyomás csökkenés, bradikardia. Ugye ez a kettő együtt arra gyanús, hogy itt kolinerg izgalom van jelen, ez befolyásolta a remedikációt. A légzés is deprimált, a maligus hiperpirax egy nagyon veszélyes mellékhatása volt, amikor is a hőmérséklet 42 fok fölé emelkedett, és emiatt a pulzus és vérnyomás is megnőtt, izomrigiditás lépett fel, ezt külön terápiával kellett ellátni. A máj terén egy úgynevezett halotán hepatitis alakult ki, amely nem túl gyakori, mert 10 000 esetre jutott egy, de minden esetre a kutatások azt igazolták, hogy a műtő személyzet körében gyakori ez a bizonyos halotán hepatitis, illetve olyan betegeknél fordul inkább elő, akik többszörösen átestek már halotán narkózison. A kontraindikáció, amit említettem, a császármetszés szülés relatíve a májuknak a betegségei. A többi narkotikumok, azok nagyon hasonlóak egymáshoz, és én szeretném kiemelni azt, hogy a légzés-depressziós hatás tekintetében akármelyik inhalációs szert nézzük, bizony deprimálják a légzést. Ez egyrészt megnyilvánul a légzés volumenben, látjuk, hogy csökkentik a légzés volumenét, másrészt a plazma szén-dioxid koncentrációjában az pedig emelkedik. Tehát ugye erre nagyon oda kell figyelni, folyamán, hogy bizony ez mindegyik szerve jellemző a légzés depresszió. Még egy fontos mellékhatás jellemzi a inhalációs narkotikumok egy részét, a fluor tartalmú szereknél a metabolizmus folyamán nagy mértékű fluor ion szabadulhat fel, ez különösen a metoxifluránra volt igaz, ki is mondták, ha már nem használom a metoxifluránt. Szerencsére Ez a másik két fluortáplálkozás, most el az izofurán és a nemfurán, ez elmaradt a gyakorlatban, mert ezeknél a fluorid ion képződés nem olyan jelentős. Beszéljünk a nitrogénoxidról, hogy ma is az egyik leggyakrabban alkalmazott inhalációs szerről. Milyen előnyös tulajdonságai vannak? Nem lékony, ugye ez fontos a műtőben, ahol sok elektromos eszköz van. Ez megint egy kicsit visszautal az ételre, amelyik bizony robban is tudok, hogyha nem megfelelően alkalmazták. Nem ingerli a légutakat, ez is az ételre utal. Gyors a bevezetés ébredés, emlékszünk rá, hogy miért, mert nagyon erősen lipidoldékony és kevéssé vízoldékony. A keringés végzés parenchimás szerveket nem károsít, ez is egy lényeges tulajdonság. Van saját analgetikus hatása, aránylag egy olcsó szerről van szó, nem okoz hányást, és jelenlétében, hát ugye ez a halaz anesztézia lényege, hogy csökkenthető a többi narkotikumnak, a narkotikumoknak a magértéke. Milyen hátránya van? Nem olyan túl sok, hogy a tolerancia stádiuma, tehát maga a műtéti narkózis, az a stádium, amelyben a műtétet el lehet végezni, viszonylagos hipoxia árán érhető el, de ezért kell megfelelően oxigenizálni a beteget. Saját izomellazító hatása nincsen, a hipoxiáról már szóltunk, potenciálozhatja más narkotikumok és depressziós hatását, és zárt testüvegben, ugye mint egy gáz, természetű anyag, növelheti ezekben a zárt testüvegekben a légnyomást. Említettem a ketamint, amelyik egy nagyon speciális szer, egy olyan intravénás narkotikum, amelyet eltérően a többiektől és egyedülállóan mondhatni, intramuszkulárisan is lehet adni. Ugye ennek az a jelentősége, akár egy tömegszerencsétlenségnél, akár egy gyerekeknél, hogy nem sikerül gyorsan egy vénát megtalálni és abba beadni, hogy festek a vénát, de ilyenkor intramuszkulárisan is be lehet adni ezt a szert. A ketamin, itt látjuk a szerkezetét, még arról is nevezetes, hogy egy kicsit egy prekurzora bizonyos hallucinációt okozó kábítószereknek, ő maga is okoz bizonyos hallucinációkat, ami hát érdekes módon, főleg a műtő személyzetre korlátozó téves elképzeléseket és paranoid tartalmakat tartalmaznak. Egyébként, mint narkotikum, a kerék és serkedik, nagyon erősen analgetikus hatása. Ezt sokat kutatták, és meg is állapították, hogy bizonyos kapcsolat van az opioid típusú fájdalomcsillapítás és a ketamin között. Amnéziát okoz, nem toxikus, viszonylag egyszerű, nagyon egyszerű a technika, viszont hánytat, fokozódik a nyálszekréció, emeli a vérnyomás, ami lehet előnyös is, de lehet hátrányos is, a görcskészség nőhet, a cerebrospinális folyadék nyomása nő, ugye ez nyilván agyi sérüléseknél, koponyas sérülések nem előnyös dolog, hallucinációkról tettem említést, mikor kontraindikált, nyilván hipertóniában, agyvérzésben, epilepsziában és minden olyan esetben, amikor intrakraniális nyomásfokozódás a válunk szemben. Az indikációs területe főleg gyermekeknek, felnőtteknél, amikor gyakran kell kötést váltani, neurodiagnosztikában. És az egész képet úgy szokták jellemezni, hogy diszociatív anesztéziát okoz, a beteg mintegy kívülről szemléli magát, és érdekes módon bizonyos kontaktus fenntartható a beteggel, még ez alatt a narkózis, könnyű felületes narkózis alatt is, tehát például a nevét meg tudja mondani, úgyhogy például a hallásjavító műtéteknél ez előnyös lehet, hogy azért bizonyos kommunikációt megenged. Hát itt a híres nevezetes propofol, ugye diprivál néven van nála forgalomban. Ez egy olajos emulzió, mert nem oldódik a vízben. Ennek nyilvánvalóan ugye intravénás szerről lévén szó, hátrányai vannak, hiszen a bőrben okozhat irritációt. A hatástartalma rövid, ezt említettem már, mind indukcióra, mind fenntartása alkalmas, szedatív, a bólus vagy infúzió, erről is beszéltünk már, hogy a infúzióban is megfelelően lehet alkalmazni, a kontextenzitív fél ideje is megfelelő. gyorsan kiürül, a metabolizmusa sem különösebben súlyos. Farmakológiailag a GABA H-receptor agonistájaként szokták említeni, hát nem olyan nagyon egyértelmű, csak és kifárólag ez lenne a hatás mechanizmusának a magyarázata, de minden esetre ezt sikerült kimutatni. Az agyi véráramlás csökkenti, és az intrakraniális vagy okuláris nyomást is. Ennek is nyilván megjelennek az előnyei. Kardiovaszkuláris területen vérnyomás csökken, a légzésdepresszió hatása nem olyan kifejezett, és mivel nem okoz bronkospazmust, ezért asztmás betegeknél ez a választandó szer. Ritka és nagyon fatális komplikáció lehet az úgynevezett BRISS, ez a bronkofagyifizmus szindróm, ami a tartós infúzió folyamán fiatal, koponyan sérült betegeknél előfordul. Az enfluorról, hát nagyon részletesen, nagyon hasonló szerek, előnyei és hátrányai is lényegében hasonló következők. Ugyanúgy rész és keringési depresszió, erről már beszéltem. Szerofúrán teljesen hasonlatos izofúrán, ugyanezek a fluor tartalmak, emlékszünk rá, és a hátrányai. Remélem, hogy másikással fejezzük be szerintem az előadásak, mert Munkácsi nem találnáig megfelelő alanyokat. És akkor most áttérünk az előadás második részére.